Halosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban az éppen 70 évvel ezelőtt kivégzett Páter Vezér Ferencre, pálos szerzetesre emlékezünk, aki Budapesten, a gyűjtő fogházon belül a kis fogház udvarán 1951. augusztus 2-án halt meg. Reggel 7 órakor hajtották rajta végre a halálos ítéletet. 1951. augusztus 3-án temetik el a 298-as parcellába. Ezen a helyen Vanai Frigyes álnéven temetik el. Vele kapcsolatosan folytatott kutatásokat szeretném ismertetni a kedves hallgatókkal az elkövetkezendő műsorokban. Az első előadást és a második előadást is Bank Barbara tartja, Páter Vezér György Ferenc életéről. Ezt az előadást Budapesten a Szikla templomban tartotta 2012. május 17-én. Fogadjuk az ő előadását, és ezáltal ismerjük meg jobban Páter Vezér Ferenc atyának az életét, aki a pálos renden belül nagyon sok áldozatot hozott, és életét halálával pecsételte meg. Nemzetünk vértanúja lett.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Én arra vállalkoztam most ezen az estén, hogy nem unalmasan, de Páter Vezér György Ferenc életét bemutassam, amit eddig megtudtunk, eddig kutattunk, és nem csak az életét, hanem igazából azt az utat, ami az ő halálához vezetett 1951. augusztusában. Páter Vezér Ferenc Vizel György néven született 1914. március 23-án Szaniszlón, ez ma Románia területén található, Szatmár megyében. Édesapja Vizel György, édesanyját pedig Kosszat Máriának hívták. A családban harmadik gyerekként született, de mégis ő volt az első, mert az első két testvére nagyon korán, csecsemőkorában meghalt. Összesen 9-en voltak testvérek, és 5-en élték meg közülük a felnőtt kort, és ott tudom, hogy ma is még két testvére Szaniszlón él. Erre jutott eszembe egy hasonlat, ahol Vilmos Püspök is ugyanígy 9 testvére volt, és 5-en élték meg a felnőtt kort. Tanulmányokat az általános iskolai, tehát akkor még elleni tanulmányokat azt a falujában végezte, majd az édesapjának a testvére, Vizel Mária Komanda irgalmas nővér 1926-ban Magyarországra hozza Esztergom táborba, ahol a Szalézi Fiú intézetben tanul és nevelkedik, majd a későbbiekben ugyanitt fogja végezni az érettségét is 1934-ben a Bencések gimnáziumában. A 35-ös év az egy forduló volt az életében, mind a fizikai munkát, mind a szellemét kipróbálja, és ebben az évben jelentkezik még a városokhoz. Felvételét kéri a közösségükbe, és ott is Pécsett a városoknál kezdi meg a tanulmányait. Én itt nem fogom részletezni évszámok szerint a dolgokat, mert a lényeg az, hogy 1940. január 28-án Virág Ferenc pécsi püspök az, aki felszenteli. Itt a lényeg az, hogy van neki két nagyon jó barátnak is emészhető, mert barátai is voltak. Páter Bajos Ákos és Páter Csellár Jenő, akivel végig viszik az iskolát, a tanuló éveket, és a későbbiekben is támogatni fogják egymást, annál szintig, hogy Vezér Ferencnek a testvéreit is segítik, vannak olyan időszakok, amikor itt vannak Magyarországon, és segítik élelemmel, mint szállással és jó tanácsokkal. És a későbbiekben ugye természetesen a perben is egymás mellett válvetve fognak a kialakítások során lenni. 1940. szeptemberében megkezdi a papi hivatását is, és 1941-ben a Szikla káplánának a gondoka lesz. Itt egy fotó róla is az édesanyjáról, hogy hasonlóság, ez nagyon, nagyon szembetűnő, amit meg az édesanyja, tehát a legendárium az utat, hogy az édesanyja mindenképpen azt szerette volna, hogyha a fiából pap lesz, úgyhogy ez a kívánsága teljesült is neki. Páros Szentkút a történetünkben is, és az ő történetében is egy nagyon középponti hely lesz. 1940-től folyamatosan 1949-50-ig, de a 40-es években biztos. Nagyon sokat jár el ki gyakorlatra Páros Szentkútra Pécsről, ezeket a különböző historiadomuszokban meg lehet találni. És nem csak Pécs és Páros Szentkút, hanem a pesti budai sziklakában is a szívében van ekkor, és nagyon sokat itt is fent. Ugye elkövetkeznek azok az évek, vagy időszakok, 1944 terén, 1944 október 5-e után először a nyilas megszállás, és a későbbiekben pedig a szovjet csapatok bevonulása, Páros Szentkutat is érinti, mint az országban minden várost és területet. Ketten maradnak a Kolostorban ekkor, Páter Dózs Ákos, aki a rendháznak akkor a főnöke, fejlen a Szikla templomban, és innen már csak a 1945 tavaszán fog visszatérni Páros Szentkutra, addig Páter Dózs Ferenc és Sáter Könyves Imre maradnak Páros Szentkuton. Itt több fajta munkát is fog ekkor végezni. Az, hogy most jogosan, jogtalanul, engedély nélkül nevezik ki 1944 decemberében a polgárőrség vezetőjének, ezt most nem fejtegetem, mert akkor holnap utánig is itt fogunk ülni, és nem biztos, hogy akkor is a lényeg az megmarad. Az a lényeg, hogy elvállalja ezt a megbízatást, nincsen, ugyanis nincsen Páros Szentkuton más olyan ember, aki alkalmas lenne erre a posztra akkor. Engedélyt ugyan, mivel a házgondnoka nincsen jelen, nem kap, viszont elvállalja, amit majd a Páros Szentkuti naplójába, amit akkor ő vezette ebben az időszakban, el is mondja, az, amit idézve is lesz egy később időben. Tehát ő tudja, és ezen folyamatosan gondolkodik, hogy a későbbiekben ezért retorziók fogják érni. Viszont a szovjet katonáknak az atrocitásai és brutalitásai is nyomon követhető ebben a naplóban. Tehát tudjuk azt, hogy a tanyavilágban kirabolják a tanyákat, sőt, hát a kolostorba is bemennek, és különböző csúnya dolgokat művelnek, nőket bújtatnak, a szerzetesek megpróbálják megvédeni a szovjet katonaszökevényeket, illetve a szovjet katonaságtól is ezeket az embereket. Azt hiszem, hogy a feljegyzések alapján hathatósan is nagy hatása van ennek a polgárőrségnek ekkor itt Páros Szentkuton. Ezt 1945. február 3-án jegyzi fel a Páros Szentkuti naplóban maga vezér Ferenc, felolvasnám. Kiskörúti egyházán mindent átvettek a kommunisták, zsidók. Tanai rendőrség is megszűnt. Én nem vagyok már semmi, de ezért a szegedi főkapitányságban folyamodtam, mert népemet nem engedhetem hirtetlenül kirabolni, unintelligens műveletlen csirkefogóktól. Nehéz helyzet, rendkívüli gondolkozást is követel, mert a nép papjára úgy néz, mint valamikor Mózesre a zsidóim. Ha én is elhagyom, mi lesz vele? Ki segíti? Ki pártkogolja? Nem hagyhatom el őket, pedig tudom, sok kellemetlenség, sőt, életembe kerülhet. De meg hátrálni hazaállás, gyávaság volna. Az utókor talán nem érti meg, de a páros szerzetes, magyar szerzetes. A magyar pedig halálindacon és harcol. Ugye akkor már nem a polgárőrségnek a vezetője, de folyamatosan különböző oldalakról támadások érik, és főleg a kommunisták oldaláról fel is jelentik, és a következő az úgynevezett első ügye. 1945. március-áprilisában már nyomozás folyik, de június 13-án tárgyalja a Kecskeméti Népbíróság az ügyét, ugyanis feljelentik izgatás miatt, mert az egyik szembeszédében a kommunisták szerint szította őket arra, hogy feltámadás lesz és kitartás a magyaroknak lesz még szeretük. Tehát ezt tudjuk azt, hogy 1945. áprilisában nem szabadították fel az országot, hanem elfoglalták. Mindenki, aki visszaemlékszik, ismerte, tudja azt, hogy soha nem vetette végig alá a meggyőződését, és nagy veszélyt látott magában az ideológiában is, a kommunista ideológiában is, és féltette a híveit is. Ezt nem egy feljegyzésben, vagy illetve visszaemlékezésben lehet olvasni. Nem találtak ellene annyi bizonyítékot, hogy elítélték volna, felmentette a bíróság, de három hónapra azért internálták. Majd a későbbiekben, miután az internálatából szabadul, visszatér a hivatásához, és a Pécsi-rendházba ott nevezik ki gondnoknak, majd fontos, hogy 46. júniusától folyamatosan fogják figyelni. Több tisztséget is betöltek kormány, folyamatosan Sotvat kert, a Szikratentum és Pécs között ingázik ott, ahol szükség van rá, de tudjuk azt, hogy az akkori már politikai rendőrség nevezik államvédelmi osztálynak, az később államvédelmi hatóságnak megfigyeli, sőt azt hiszik, hogy a szolgáthatóságok az NKVD beszervezte, és ezért nem is vannak hozzá egy ideig, de minden lépéséről tudnak, ami a feljegyzésekből későbbiekben és adatokból látványos. A szeretetes ember feloszlatása után álnéven Budapesten él, és 1951. márciusában megérkezik az időpont, amikor letartóztatják. Most, hogy ténylegesen az időpont az ugyan megvan az adatokban, de tudjuk azt, hogy az NKVD hatóság az nem arról híves, hogy az adatokat nem hamisítja, illetve nem datálja előrébb vagy hátrébb ezeket a dátumokat, de 1951. március 20-a az a dokumentum szerinti időpont, amikor őt letartóztatják.
Nehéz dobba jó léptek, Kábult mély álom karjaiból kitéptek. Hajnali négyet jelez az óra, foszforos mutatója. Kutyák hangjától riog a környék, az ágyon felkönyökölve figyelek, némán mohón jár tekintetem körbe, alszik feleségem, s a két kicsi gyerek. Az udvaron zajok és dobajok, várom, mikor dobban a lépcső, mikor kobban az ajtó, menekülni késő.
érted, jönnek érted.
Talán majd holnap
jönnek érted.
Holnap jönnek érted.
Jönnek érted, jönnek érted.
Kedves testvérek, Bank Barbara előadását hallották, amely a budapesti Szikla templomban hangzott el 2012. május 17-én Páter Vezér György Ferenc pálos szerzetes életéről. Ezt az előadást fogjuk folytatni majd a következő pálos műsorban. Az előadás végén pedig Képes Géza Hajnali Dobajok című versét hallhattuk a Misztrál együttes előadásában. A zenéjét szerezte Tóbisz Tineli Tamás. Ez a vers azokról a nehéz időszakokról szólt, amikor Vezér Ferenc atyát is elhurcolták, és persze sokan másokat, akik politikai fogolyként oly sokat szenvedtek. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!